Na, szóval itt van Németh Dávid, most már mondhatom?
Igen.
Jó reggelt, Dávid, szervusz.
Jó reggelt.
Igen. Jó reggelt, kívánok, sziasztok.
Aki nem ismerné őt, bár gyakran szerepel a sajtóban, a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Végre elkaptunk élőben egy makroelemzőt, most fogunk élve boncolni.
Végre, akkor föllagadtok,
figyelj,
nem.
Igen. Először így menjünk a big picture-ről, és menjünk le az emberek szintjére. Először is. A magyar gazdaságot nézve külföldről egy ilyen európai buborékba szemlélve ezt az egészet, mennyire vagyunk mi speciális helyzetben? Tehát mennyire, mert ugye körbejárta az összes ismerősöm, elküldte, hogy az infláció mindenhol 7-8-10, nálunk 20%, hogy az államadósság, hogy a költségvetés, hogy az uniós pénzek.
Hát először is háborús infláció volt, de az most átalakult, elvesztette háborús jellegét, és nagy kitettség miatti inflációvá alakult át, tehát
igen.
Azért speciális helyzetben vagyunk.
Köszönjük az interjút Németh Dávidnak, és most sport, de nem. Szóval, hogy mennyire vagyunk mi speciális helyzetben? Fitchék mennyire fogják ezt ma értékelni?
Hát, hogy mennyire fogják, azt meglátjuk, hogy egy leminősítéssel, vagy egy jó negatív kilátást tartanak csak fent. Megint attól függ, hogy melyik oldalról szemléljük a magyar helyzetet, mert igen, az inflációt citáljuk most nagyon sokat, és abban valóban nálunk most a legmagasabb az infláció. Azért volt olyan időszak, amikor nem mi voltunk a vezetők. Ugye tavalyi év első felében volt olyan időszak, amikor más országokban magasabb volt az infláció, de hát ez részben annak is volt betűtható, hogy itt bizonyos piaci folyamatokat más ütemezéssel engedtek át. Akár az olajár emelkedését, hiszen tavaly még volt, amikor rögzített áron vásárolhattuk az üzemanyagot. A rezsi esetében is volt ugye egy alacsonyabb szint még korábban. De aztán később kénytelen volt a kormány belátni, hogy ezek fenntarthatatlan dolgok, és át kell engedni a piacon egy részét. És akkor másoknál viszont már kezdett lejönni, mert ők egyből eltengedték, és ennek hatására ugye hamarabb is, ahogy jött le a világpiaci ár, úgy a lefelé menetben is hamarabb érvényesül. De hogyha ezektől megtisztítjuk, akkor érdemes egy ilyen 2 éves időhorizontot nézni, akkor azért látszódik, hogy Magyarországon nagyobb összességében az inflációs nyomás, tehát egyértelműen itt magas inflációról beszélhetünk. De erre nem azt mondanám, hogy ez a háborúnál alakult ki, hanem ez már a 2018-19-es időszakban is elkezdődött körvonalazódni, hogy magas infláció lesz Magyarországon. Csak jött a Covid, ami egy kicsit eltakarta ezt, és utána, mondom, ez a különböző sokkok a globális ellátórendszerben, hogy azok hogy jelentek meg. De látszódik az, hogy Magyarországon már csak az infláció célból adódó olyan, és hát nézzünk körbe a környező országokban, 2-2,5%-os inflációs célok vannak, nekünk meg 3, tehát már eleve predesztinálva van, hogy mi egy magasabb inflációs környezetben szeretnénk működni, aminek ugye az a oka, vagy hát ez a hivatalos kommunikáció, hogy miután mi gyorsan zárkózunk föl az EU-hoz, emiatt gyorsabban kell az áraknak is fölzárkózniuk, és hogy ne fogja vissza egy túl szigorú inflációs cél a fölzárkózási folyamatunkat. Hát ez tök jó, csak nincs meg az a gyorsabb
fölzárkózási folyamat. Sőt, most már ugye ez a 3%-os cél sincsen betonba öntve, mert ugye felmerült az, hogy mi lenne, ha nem is a 3%-ra lőnénk, hanem...
Mozgatjuk egy kicsit.
Igen.
Hát ezt mindig lehet mozgatni, hiszen elméletek 3 évente felülvizsgálja a Magyar Nemzeti Bank, hogy mi a jó infláció. Cél. Ha jól tudom, 20-ban volt erre utoljára vizsgálat, tehát elméletileg idén lenne időszerű ezt megnézni. Lehet, hogy ezért is került ki a kormányzat oldaláról olyan vélemény, hogy mi lenne, ha nem 3 lenne az új szint, amire lő a magyar gazdaság, illetve a Magyar Nemzeti Bank. De hát ezt egyébként elég hamar lecsapta a Magyar Nemzeti Bank, és egyelőre ragaszkodik a 3%-hoz, ami azt gondolom, hogy helyes. Hát nehogy már úgy próbáljuk az inflációt elérni, hogy az inflációs célt emeljük.
Hát az igen, egy nagyon jó az hitelesség. A távolugrásban ez nagyon jó, hogy mennyit ugorjunk? Hát ugorjunk 2,50-et. Mi lenne, hogyha inkább ugornánk 50 centit?
Igen. Na, az inflációval...
Azért annyit még hozzátennék, hogy tehát azért van relevanciája, hogy időnként megvizsgáljuk az inflációs célt, és az se ördögtől való, hogy elmozdítsuk felfelé. Ami nagyon necces, hogyha például csak mi csináljuk, akkor ott már gyanús, hogy miért. Hogyha olyan globális átrendeződés van, ami tényleg lehetetlenné teszi, hogy elérje globálisan a világ az alacsonyabb inflációt, és emiatt tehát, mondjuk, időreg emel, időszakosan
mondjuk üssük a hatunkra, mondjuk az amerikaiak 7%-os inflációval terveznek, akkor mi ne akarjunk meg
így
kettővel.
Van, tehát akkor az furcsa, meg Európa, mert azért rengeteg terméket hozunk be külföldről, hogyha ott magas infláció van, akkor brutális alacsony helyi inflációnak kéne lennie, és akkor az
nagyon elmentünk az inflációs témakörbe, de úgy általában az ország gazdasági állapota, meg a költségvetés állapota mennyire speciális így Európán belül.
Még mielőtt a költségvetésre rámegyünk, vannak olyanok, amiben nagyon sok hasonlóság van. A munkaerőpiac az szinte egész Európában, de hát a régióban egyértelműen feszes, csökken a népesség, demográfiai problémák vannak, hogy lehet ezt orvosolni, tehát ezzel egyfolytában szenvedni ez az egész régió.
Előregedik a társadalom, egyre több embert kell eltartani, egyre kevesebbnek, igen.
Hát ezzel együtt jön egyből a nyugdíjrendszernek is az átgondolása. Van, ahol már indexálva van a nyugdíjkorhatára várható élettartamhoz, tehát ahogy változik az, hogy mennyi a várható életkor a férfiak nők körében, ahhoz automatikusan indexálják, és akkor ha nő, akkor növelik a nyugdíjkorhatárt. És ugye nálunk nem ez a rendszer van, nálunk fixen megvan, és akkor időnként felülvizsgálják, de azért ez jelzi, hogy mindig hozzá kell nyúlni valószínűleg a nyugdíjrendszerhez is. Hát emellett, ami szintén hasonlóság itt a régióban, hogy energia függősége van, tehát ezt valahonnan elő kell külföldről teremtenie, és hogy ezzel mit fog kezdeni, illetve egész Európának egy adottság, miután az Európai Unió ebbe az irányba megy, hogy egyre szigorúbbak a zöld követelmények, és ebbe az irányba is ezeknek az országoknak folyamatosan fordulnia kell. Úgyhogy ezek hasonlóságok, de hát emellett vannak persze nagy különbségek is. Hát ilyen például, hogy melyik országnak milyen a költségvetési helyzete, például az államadósság szintje, a kamat szintje, ez mekkora terhet ró a társadalomra, és hát ebbe például óriási különbségek vannak, bár a Covid alatt mindenki lazított a költségvetésen.
És ez egy értető lépés volt, tegyük hozzá, hiszen mikor segítsen az állam, hanem akkor, amikor baj van, már pedig a Covid alatt baj volt, és
ez
akkor kicsit
van,
lazult.
Csak ott már fölmerül a kérdés, hogy kellett-e ilyen hosszan segíteni a kormánynak. Aha. És ez az, amit szerintem meg lehet kérdőjelezni. Persze utólag mindig nagyon okos az ember, de hogyha összerakjuk a képet, akkor az látszódik, hogy nem kellett volna valószínűleg ennyit segíteni, és most reagál az Európai Unió.
Kicsit túlsegítették túl magukat?
Túlsegítették.
Hát ez...
Úgy tűnik, ez olyan, mint amikor a nénit átszibálják lelkes úttörők a zebrán, hogy át tudna menni magától is, de be kell írni a őrsi füzetbe, hogy segítettük ma is egy idős emberen, ezért átvisszük erőszakkal.
Hát de addig jó, amíg csak az idős ember és a beteg emberen segítünk. Ugye itt sokszor az volt a probléma, hogy
a kántort is átsegítettük a zebrán, pedig nem is akart átmenni.
Így van.
Igen, az a baj, én nem akartam átmenni.
Négy markos legény és átvitte. Na hát itt voltak a problémák, és most már azért reagál az Európai Unió, Európai Bizottság, és ugye megszűnik ez, hogy akármekkora hiány lehet, visszajönnek a túlzott deficit eljárások. Tehát kívülről jön egy nyomás Magyarországra is, hát számunkra rossz ütemben, mert pont most a legrosszabb a költségvetés helyzete. Jöhetett, inkább jött
hát
volna.
De hogyan lavírozt, hogy ezt várjak még ezzel a kérdéssel?
Nem kell várni, mert itt hazaértünk, itt a költségvetés.
Hogyan lavíroztunk ilyen helyzetben?
Hol vannak a pontok? Mert az, hogy...
Ne a pontok hol van? Hát volt itt egy bazi nagy tartalék, amit így félretettünk ilyen krízis helyzetre, meg minden. Az hol van? Az eltűnt.
Igen. Hol vannak azok a, mégiscsak ragaszkodnék, nem tudok jobbat, azok a pontok, ahol gond van, ahol látszik, és ilyen nemzetközi szinten, most ne kezdjük az oktatás, egészségügy ezeket, hanem a költségvetésben hol vannak azok a neuralgikus pontok, ahol látszik, hogy valami gigszer van. Mert ugye a kormánynak két szent tehene volt, a rezsicsökkentés, meg a családtámogatási rendszer. Most mind a kettő beváltoztatások voltak, és akkor most finoman fogalmaztunk, bár ugye az előző beszélgetésben hallhattuk, hogy leépítés volt a családtámogatási rendszerben, azzal az ígérvénye, hogy majd visszaépítik ezt az egészet, ahogy a rezsicsökkentésben is kicsit leépítettünk. Szóval itt látszik, hogy ha már a populáris célokra sincs pénz, akkor nagy lehet a gond.
Hát egyértelműen kiürült a kassa, tehát most nem lehet már mindenkinek adni pénzt, itt kell átalakítani úgy a rendszert, hogy a rászoruló csoportoknak adjunk csak pénzt.
És elnézést kérek, azért kezdtem el nevetni, mert én pont most kerültem volna sorra szerintem, és pont most fogyott el a pénz
pont
a csodában.
Pont most fogyott el. Elfogyott ez már régebben, csak eddig még nem volt annyira szem előtt, vagy nem foglalkoztunk el. Ezért tavaly 6,1% volt a költségvetési hiány előtte, meg még magasabb. Úgyhogy azért nem beszélhetünk arról, hogy duskált már a költségvetés a pénzben. Ilyenkor felvetődik, hogy mennyire jó ötlet mondjuk 2022-ben elkölteni eszélye visszatérítése több 100 milliárd forintot, és sorolhatnánk, hogy milyen támogató programokra. Valószínűleg akkor nem 6,1-ről kéne lefaragni a költségvetési hiányt, hanem mondjuk csak 4-ről, vagy 4,5-ről, és mindjárt más lenne a mozgástere a költségvetésnek. Ez az inflációs környezet is, ugye, hogy mennyire jó, hogy így fölpörgetjük az inflációt, hát ez marhára nem jó.
De hát pedig erről is van egy elmélet, és itt a zene alatt, még, vagy a hírek alatt beszéltünk erről, hogy sokan gondolják azt, hogy nem is nagyon igyekszik egymás sarkát taposva a magyar gazdaság irányítás letörni az inflációt, mert hogy ez nagyon jót tesz. Nekik többletbevételeik vannak, hiszen ha mondjuk 100 forintos kenyérre vettem ki a 27%-os áfát, az nem akkora bevétel, mint a 200 forintos kenyérre vettem ki.
De fogyasztási krízis van, András. Hát a csökkenő reálkereset miatt kevesebbet költenek az emberek, így aztán az áfa bevételek is csökkennek, úgyhogy ha mondjuk kivezetjük a kamatstoppokat, akkor ez egy kicsit orvosolható ezzel. Tudom, demagóg vagyok, elnézést, de úgy látszik ez az én szerepem ma.
Nem, hát pont erről van szó, tehát hogy az infláció, én azért mondtam mindig, hogy az az első, amit le kell törni. Sokkal rosszabb, hogyha beragadunk egy magas inflációs környezetbe, mint hogyha bekerülünk egy 2-3-4%-os recesszióba. És nem azt mondom, hogy össze kell omlasztani a gazdaságot, nyilván nem, de meg kell fékezni az inflációt, mert az infláció sokkal alattomosabb pont ezért, mert az embereknek elkezd fogyni a pénzük, nem tudnak annyit fogyasztani, és onnantól fogva már sokkal jobban visszüt a költségvetésnek, miközben bérnyomás lesz a rendszerben, hogyha folyamatosan itt magas béreket kell fönntartani, akkor annak lesz egy hatása az árfolyamra is, akkor le kell értékelni az árfolyamot, az országot ezzel leértékeljük, tehát egyáltalán nem jó az, hogyha Magyarországon magasabb infláció van, mint a régióban, vagy az Európai Unióban sokkal magasabb inflációval. Nem fog segíteni a költségvetésen, persze elinflálhatjuk egy részét az államadósságnak, mindaddig, amíg azért van valamennyi növekedés, hogyha utána ez a magas inflációs környezet egy mély recesszióba is áttaszítja a gazdaságot, mert idővel ez is előjön. Tehát, hogy nézzünk
hát most már lehet
afrikai
látni
országokban, vagy dél-amerikai országokban.
Meg már Magyarországon is itt van a kiskereskedelmi forgalom, esik. Ez azt jelenti, hogy az emberek már hasukon is porolnak, ami azért tényleg egy végső lépés. De mondjuk épp most olvastam a szállás.hu-nak az előfoglalási adatai, 16%-os visszaesés a belföldi szállásfoglalásoknál. Tehát az is látszik, hogy nyaralásra, pedig ugye sátoros ünnepek, hogy legyen már vakáció, legyen már karácsonyi nagybevásárlás, az eddig egy ilyen betonbiztos pontja volt.
Hát elég például ránézni, ez is a napokban jött ki statisztika az Eurostattól, hogy mennyi vásárlóerő paritáson a magyar fogyasztás szintje az EU átlagához képest. Utolsó előttiek vagyunk. Ehhez képest azért a fejlettségi szintben nem az utolsó előttiek vagyunk, hanem mondjuk alulról a 8., 7., 8., tehát ez azt mutatja, hogy az erőnkhöz képest kevesebbet, vagy alul fogyasztunk végül is, mert hogy rossz környezetben vagyunk, magas infláció, nem félreteszünk, vagy
hát
próbálunk
óvatosabb. Meg bizonytalan az egész, most gondolj bele, tehát azért rendben, enyhe volt a tél, nem volt akkora a költés fűtésre, mint amekkorára számítottunk, amikor megijedtünk. Ennek ellenére mondjuk baromi drágán vettük a gázt, és még be is van tárazva, ez tehát mi hirtelen nem tudják csökkenteni az árát, tehát ezzel kell számolni, és nagyon megemelkedtek ezek a költségek. Nem lehet kiszámítani, hogy mi lesz a következő télen, amikor megint elkezdünk fűteni. A vállalkozások nem tudják kiszámítani, hogy mekkora energiaköltséggel számolnak. Most ugye vita van azzal kapcsolatban is, hogy ki kerül be, meg ki nem kerül be abba a körbe, ami a céges rezsicsökkentés. Tehát csupa bizonytalansági tényező, miközben azzal nézünk szembe, hogy rendben, csökkenő pályára állt az infláció, de azért mégiscsak ott van a 20% közelében, ami azt jelenti, hogy az előzőhöz képest is még ennyivel, tehát a drágulás üteme még mindig nagy, és még mindig költeni kell most. Ha kivezették a kamatstoppot ezzel, ugye két lépcsőben, de ettől függetlenül egy baromi nagy drágulással fognak találkozni, ez további költségeket ró a lakosságra. Most ebből nem tudom, hogy fog ki eszkábálódni a lakosság.
Hát lassan, ugye itt az a kérdés, hogy mennyire lesz a magyar gazdaság erős, illetve a vállalati szegmens, mert azért például a friss inflációs jelentésben az egy fontos elem, hogy folyamatosan vizsgálja a jegybank, hogy hogy alakul a vállalatoknak a nyereségessége, a bevétele, és ehhez képest a bérre mennyit költenek. És ez az egész Európai Unióra is megvan, az Euróstat adja ki egyébként ezeket a statisztikákat, amikor fölbontjuk a GDP deflátort. Ugye a GDP deflátor az hasonlít az inflációhoz, annyiba különbözik, hogy az inflációban van egy inflációs kosár, ugye különböző termékek, és abban vannak import termékek is. Ezért nem csak a magyar árszínvonal emelkedést nézni, miközben a GDP deflátorról benne van, hogy a gross domestic producthoz kapcsolódóan, tehát a belföldi termeléshez kapcsolódó árszínvonal emelkedés, tehát az azt nézi, hogy belső árszínvonal hogyan változik. És hogyha ezt fölbontjuk elemekre, akkor meg lehet nézni, hogy mennyi az, ami a nyereségből adódik, ami a vállalatoknál csapódik le, mi az, ami az áremelkedésből a bérben csapódik le, és mi az, ami az adókban csapódik le. És egyértelműen látszódott a tavalyi évben, hogy egész Európában inkább még nyerességbe csapódott le a nagyobb része, sokkal kisebb része a bérekben, és valamennyi az adókban is lecsapódott. De például vannak olyan szektorok, mint a kiskereskedelem, meg pár ilyen szektor, ahol a bér arány az magasabb volt, tehát ott jobban megjelent a bérekben is, úgyhogy vannak különbségek, de összességében azért az látszódik, hogy a tavalyi évben még nem ette meg a bér emelkedés a profitot. Sőt, volt egy picit több bevétel emelkedés. A nagy kérdés az, hogy a következő időszakban, miután egy továbbra is még feszes munkaerőpiac van, és ez a másik nagy érdekesség, hogy lehet még ilyen feszes munkaerőpiac, amikor egész Európa lassul, stagnálás közelében
hát
van.
Hát ilyenkor szoktak elbocsátások
lenni. Hát ilyenkor meg, már igen kellenének. Hát hogyha visszanézünk 2008-ra, akkor fél évvel, egy évvel később már elkezdett növekedni
a munkaerőpiac. Valószínűleg azért, mert hogy akkor a munkaerő hiány, nem?
De ugye vannak olyan statisztikák, amik azt mutatják, hogy egyre nagyobb, ugye kevesebbet dolgozunk, tehát a munkában eltöltött idő az elkezdett csökkenni. Ez mit jelent? Az, hogy félnek a vállalatok elbocsájtani most még az embereket, mert abban bíznak, hogy ez egy átmeneti lassulás, és sokkal nehezebb lenne fölvenni később az embereket. Ezért ezt most elkezdik finanszírozni. És a kérdés, hogy meddig működik ez a rendszer, mert ha tartósan nem jönnek a bevételeik, akkor utána elindul egy elbocsájtási hullám. Ugye ez most a versenyfutás, vagy ez a nagy kérdés, és Amerika is erről szól sok esetben, hogy elindul-e
vagy előbb jön a gazdasági növekedés,
vagy elfogy
a profit,
és van, akkor és igen. Akkor, hogyha elindul az elbocsátás, na akkor kezdünk arról beszélni, hogy igen, elkezdünk befordulni a recesszióba, és akkor már nem csak az infláció az, ami elvitte a bérhalem.
Király lesz, egy viszonylag magas infláció, egy derék recesszióval, az szép.
Uh-huh. Hát ez az, ami ugye az ilyen stagflációs legveszélyesebb időszakokat tud időzni, vagy idézni, és hát ezt próbálja mindenki elkerülni jelenleg, csak nem biztos, hogy el lehet úgy
csak
kerülni.
Csak ugye van-e tartalék ez? Nagyon uniós, elment az idő.
Uniós úgy, pénzek meg sehol.
Igen, aznak mekkora jelent?
Hát vannak uniós pénzek, az EU-nál vannak.
Tényleg.
A mi részünk is ott van. Egyébként valamennyi jön, mert folyamatosan egy-egy projektre most is kaptunk 1,5 milliárd eurót, úgyhogy nem igaz az, hogy teljesen be van fagyasztva minden, agrárpénzek is jönnek, de az igaz, hogy a nagy része az továbbra is be van fagyasztva, de a költségvetés, ha itt visszatérünk rá, egyébként 2400 milliárd, ha jól emlékszem most így fejből, 2400 milliárd forintnyi uniós forrás beáramlásra számít, ebből kb. 1500, ami a kohéziós alapokból, ilyen 7-800 milliárd, ami az újjáépítési alapból.
De ezek irtózatos nagy pénzek.
Hát ezek úrja, persze, ezek igen. Nagyon nagy pénzek.
Ezeknek milyen hatása van a makrokörnyezetre? Ha ezek bejönnek, vagy ha nem jönnek be? Mik azok a makromutatók, amik jobbak, vagy éppen rosszabbak, attól függően, hogy jönnek-e, vagy nem ezek az uniós pénzek? Hát
ezeket is több szempontból lehet megvizsgálni, mert van egy finanszírozási lába, ugye az nem kérdés, hogy jó. Tehát jön be pénz, amit nem kell visszafizetni soha, hát ez marha jó a gazdaságnak, nem kell akkor kibocsájtani kötvényt, ez nyomja le a hozamkörnyezetet, és ez segíti az államháztartás finanszírozását, olcsóbbá teszi ez utána jó a költségvetésnek, tehát ez a rész, ez nem kérdés. Ugye a kérdés az az, hogy ami bejön pénz, az hogyan hasznosul.
És erre a kilátókat lehet... építünk belőle,
ha nem, koronasétányokat. Hát a csomó vállalkozásnak ugye oda lehet adni különböző pályázati formában, akik ebből nyilván túl tudják élni pont az előbb említett időszakot, és meg tudják oldani ezt a bérfarkas által elzabált profitot.
Nem biztos, hogy erre föl lehet használni, mert az ennek vannak konkrét céljai, de például emiatt maradhat az a költségvetésben másra pénz, és akkor ő tud célzottabban támogatni. Igen. De igen, ez nagy kérdés, hogy milyen multiplikátor hatással használjuk fel ezeket az Európai Uniós forrásokat. Sajnos nem voltak jó tapasztalatok, de mert inkább ilyen 0,7-0,8%-os növekedést adtak úgy a magyar gazdaságnak még a 2020-as évek elején. Most majd meg kell nézni, amikor lezárul ez az új költségvetési ciklus, hogy ezek jobban hasznosultak-e, vagy nem. Nekem van egy tippem, hogy nem sokkal jobban, lehet, hogy még rosszabbul. De valamennyi növekedést azért az ad a magyar gazdaságnak is. Itt azért a célok is folyamatosan változnak, tehát látszik, hogy most az energiára fog menni sok pénz, a kutatásfejlesztésre megy több pénz, ez az EU-nak elvárása is már az új programok esetében, úgyhogy azért az EU-s fölismerte azt, hogy most már nem minden soron Európa leginnovatívabb a világon, kicsit ellustult, tehát valószínűleg oda kicsit rugdosnunk kell magunkat, és amikor már azt látjuk, hogy azért a kínaiakkal óvatosabbak vagyunk, hogy milyen céget adunk nekik, néha rámondják, hogy na, ezt a céget nem lehet eladni, ez azért jelzi, hogy sok tudás kijutott az Európai Unióból, ami most már veszélyes az Európai Unió számára.
Az utolsó kérdés következik, ez pedig az, hogy mik a kilátások Magyarországon. Nagyon fájni fog ez a második fél év, meg a jövő év, vagy hogy néznek ki így a mostani számok alapján ezek a...
Hát én nem vagyok annyira optimista, mint a Magyar Nemzeti Bank, pláne nem annyira, mint a kormány, de a nulla körüli növekedésnek én már örülök, hogyha ez nem mínusz lesz. Én kb. Ezt a stagnálás nullát várom. És annak
ami nem jó, hiszen hallottuk, hogy növekednünk kéne, hogy a problémáink kicsit enyhüljenek.
Hát abból a szempontból, igen. De hogyha az infláció ellen küzdünk, akkor bizonyos szempontból ez segít, hogyha alacsonyabb a növekedés, meg hogyha egyre kevésebb piac torzító hatás jön be, ami mindig mesterségesen generál valahol egy többletkeresletet, és akkor ezek rossz gondolatok, hogy azért már csak odaadok valami stimulust, az nem hat a többi gazdaság többi része. Lehet, hogy laboratóriumban, amikor be tudok tenni egy petri csészébe valamit, ott azt el tudom intézni, de azt a gazdaságban nem így működik. Tehát ennek vannak hullámai, máshova is kihat. Úgyhogy emiatt minél kevesebb ilyen túlzott piactorzító elemeket teszünk a rendszerbe, az annál jobban azért segít, hogy helyreálljunk. De ha azt nézzük, hogy az infláció tényleg lassul, és jó esély van, hogy jövőre ilyen 6-7% környékén legyen, az se alacsony, de az már ez egy kezelhetőbb szint. Onnan már úgy távcsővel lehet látni a 3%-os inflációs célt. De most még azért ilyen nagy teleszkópokat kell nézni, meg jó vízió kell, hogy azt elérjük.
Igen.
Úgyhogy az segít, és várhatóan...
Meg optimizmus.
Igen, és várhatóan azért a bérdinamika az inflációt minimum tartani fogja. Tehát ez az érzés, hogy most egyre kevesebbet ér a pénzünk, ez picit oldódni fog. Úgyhogy ez a jó hír. A rossz hír az, hogy bármikor jöhetnek még olyan költségvetési intézkedések, amik kivesznek a zsebünkből pénzt, mert hogy óriási lukak vannak a költségvetésben. És azt
figyelj, nem baj, addig mindenki menjen el nyaralni, az egy kis felüdülés egyébként, hogy elutazunk, és akkor Olaszországban, meg Ausztriában, meg Németországban sokkal olcsóban vásárolunk, és tehát egy kicsit fellélegzünk.
Így van, az ő szolgáltatás szektorukat gyarapítjuk.
Igen. Ez marha jó. Azt nem, elnézést, nem erre gondoltam. Na jó, hát...
Engem le lehet oltani, hogy már nagyon fárasztó, hogy ezt az érjük utol Romániát, meg termeljük a GDP-t, meg most ne lazítsunk, pont most ne, hanem tegyük oda magunkat, meg ne vezessük be automatikusan a 4 napos munkahetet, mert nézd meg, hogy péntek délután kit lehet telefonon elérni. Ugye? De hát ugye lehet ezt így csinálni, csak akkor ilyen számok vannak, amiről a Dávid beszélt.
Hát sokat, de tényleg itt azért sokat kell fejleszteni. Hogyha megnézzünk például ilyen digitális mutatót, ez a DESI Index, ezt is az Európai Unió csinálja. Ja, a digitalizációban sem vagyunk élen, és most már az új modellek azért azt mutatják, hogy a 60-as, 70-es évekig ki lehetett úgy törni egy középkategóriai jövedelmi csapdából, hogy csak a szolgáltatásba átmegyünk, meg urbanizáció, de az új világrendben ez már nem működik, tehát egyértelműen látszódik az, hogy aki lemarad a csak egy elemet, ez a digitalizációs fejlesztésekben, és azoknak esélyük nincsen kitörni ebből a
nem is beszélünk a digitalizációról, Dávid. Csokról beszélünk,
de
meg
jaj,
energiáról,
András,
meg háborús inflációról. De mi? Hát hol vannak
negatívba?
A nagy hívű, hol van a nemzeti digitalizációs
van.
Program?
Van.
Mutass rá!
Van.
Igen,
egyébként.
Na jó, akkor megnyugtat.
Vannak jól működő rendszerek, azért az ügyfélkapu is fejlődik.
Tényleg? Csupa pozitív dolgot
nem kell már adóbevallást készítened, hanem megcsinálják. Hát azért vannak
igen, csak önellenőrzést kellett csinálnom azzal is, mert olyan jó megcsinálták, hogy nem jártam jól vele. Na mindegy.
Ez más minden nem adhat, tehát valamit igen. Azért
minden
kis felelősség.
Mindent nem lehet, András.
Igen.
Fú, engedjük el Dávidot, mert tényleg elszaladt az idő, de nagyon szépen köszönjük, mert rendkívül érdekes igen. Összefoglaló volt.
Még egy ilyen negatív híret az a végére.
A végére? Igen, tegnap, na hát jó.
Tegnap előtt kijött az ilyen versenyképességi rangsor, van az igen. Ilyen szervezet, aki ezt csinálja, és hát sajnos 39. helyről visszaestünk a 46. helyre most az elmúlt évben. De ez nem, rosszabb, rosszabb, mint de a 19-20-as, tehát de ugyanarra a szintre
tehát
kerültünk.
Tehát most tartunk
vissza.
2019-ben.
Igen, ugyanazon.
De azért, mert
volt
hogy
egy megingás, és utána
ezt úgy hívják, hogy foxtrot, ugye, ami van az a része igen. A táncban, amikor megfordulsz, és 8 lépést mész hátra. Úgyhogy
azért, mert a magyar labdarúgó válogatott közben előre jött a 46-ról a 39-re.
Ez furcsa, mert régen nagyon erős volt a korreláció a kettő között. Egy időben mértem, és ahogy javult a nemzeti válogatottunk, akkor jobb lett a versenyképesség.
Hát ez
besorolásunk,
jó, van,
de
remény.
Lehet, hogy ez egy jó előrejelző,
van,
hogy most
remény.
Jó.
A, igen, most jó kafiunk. Most
egyből kijutunk a EB-re, nem kell még igen. Csoportkör után játszanunk, hát, és akkor jövőre van. Már lehet, hogy megint 35-ek leszünk a versenyképességi rangsorban.
Valamint küldjünk már, itt átmegyek szembe, majdnem kimondtam,
rendben.
Hogy milyen, van egy élelmiszerbolt, küldjünk már Fitchéknek egy ajándékkosarat
jó,
a Millás reggelitől, hogy nehogy leminősítsenek bennünket. Dávid, feledhetetlen
hát,
volt.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok.
Németh Dávid volt itt velünk, a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzője.